Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 8. fejezetében, a 4. verstől a következőképpen. Mondd meg nekik, hogy így szól az Úr. Ha elesik valaki, nem kele föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza. Miért tért tévútra ez a nép? Miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a csalárdsághoz, és miért nem akar megtérni? Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a harcban száguldozó lovak. Még a gólya is az égen tudja költözése idejét. A gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie. Csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, a következő hét vasárnapján befejeződik egyházi esztendőnk, és a várakozás vasárnapjai, az adventi időszak kezdődik, az új kezdetet szimbolizáló adventi időszak. Az elmúlt vasárnapok tekintetünket valami vagy valaki felé irányították, és így lehetett néhány vasárnappal korábban az élet felé, az ítélet felé, ma az eljövendő felé, és következő héten, örök élet vasárnapján az újjáteremtő Isten szín elé vetnünk tekintetünket. Mindegyikben az volt a közös, hogy az élő mindenható Úr volt a középpontban. Akkor is, mikor az élet került előtérbe, hiszen azt mondja magáról, hogy út, igazság és élet, hogy egyedül benne van élet és senki és semmi másban, akkor is, mikor az ítélet van fókuszban, hiszen ő ítélő Úr is, aki megítéli szívünket, életünket, megítéli a gondolatainkat és tetteinket, és akinek számot kell majd adnunk, ahogy éppen a hét igéjében olvashatjuk, hogy mindannyiunknak oda kell állnunk Krisztus ítélő széke elé. Ezért nem tehetünk akármit, nem élhetünk akárhogyan, nem mondhatunk bármit, mert ő ítélő Úr, ő a szívek és a veséknek a vizsgálója, és gondolatainknak a megítélője. A hívő keresztjének életében a legmeghatározóbb, a reményt adó Jézus Krisztus. Ezért ma reménység vasárnapja van. Mert tudjátok, a Krisztusban hívő ember, az mindent Krisztushoz igazít. Az ő jelenléte, szava határoz meg mindent. És ezért használtam ezt a szót, hogy a legmeghatározóbb. Legmeghatározóbb, mert mindenhez Krisztus az, ami igazodik. Ezért amikor azt mondtam, hogy nem tehet akármit, ez azt jelenti, hogy a hívő ember tudatában van annak, hogy amit tesz, amit mond, ahogyan él, arról számot kell adnia. Azonban ez nem félelemmel tölti el a hívő embert, hanem szeretetből, hálából, iránta való ragaszkodásból és engedelmességből teszi azt, amit tesz. Nem a félelem a mozgató rugó, hanem a szeretet és a hála. Hálás Jézusnak mindazért, amit értetett. És ez olyan, hogy a lelki pásztor, legalábbis a magára kicsit adó lelki pásztor, nem félelemből végzi a szolgálatot a gyülekezetben, mert rettek, hogy számon kérik, és nem kap a következő hónapban fizetést, hanem azért, mert szereti a gyülekezetet, hálás minden egyes tagjáért, és Krisztushoz akar vezetni mindenkit. Ebből a hálából és szeretetből fakad a szolgálata, nem pedig a félelemből. Vagy nem félelemből szeretem a feleségemet, hogy nem ad majd vacsorát, vagy nem vasalja ki az ingemet, hanem hálás vagyok érte, hogy ő van nekem, hogy elvisel, hogy szeret, hogy gondoskodó szeretettel vesz körül. És itt is a hálából és szeretetből fakad minden. Mi azért vagyunk hálásak az Úrnak többek között, mert reményt adott, megszólított és nem mondott le rólunk. Olyan szomorú volt olvasni Istennek ezt a megállapítását a népével kapcsolatban. Itt Jeremiás könyvében azt mondja, csak néhány szót emelek ki, tévútra tért, tévelyeg, ragaszkodik a csalárdsághoz, nem akar megtérni, nem őszintén beszélnek, senki sem bánja a gonoszságot, nem ismeri az Úr törvényét. Mennyi szomorú dolog. És milyen szomorú lehet az Úr szíve ezek miatt, hogy népe ilyen és így viselkedik. Akik most az elmúlt időszakban az útmutatónk szerint estéről estére olvassák Jeremiás könyvét, azok talán szintén tapasztalhatták, hogy mennyi keserűség, hogy mennyi fájdalom, mennyi gyötrődés esett osztályrészül Jeremiásnak, de ami még borzasztóbb, hogy mennyi szenvedést élhetett át az Úr népe miatt. Hogy mennyi fájdalmat okoztak neki azzal, hogy nem őt követték, hogy nem hallgattak rá, ahogy itt ebben a szakaszban csak néhány verssel később olvashatjuk, mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét. És tudjátok, az ő szavának a megvetéséből következett, hogy így élt, így viselkedett, így gondolkodott és így beszélt a nép. Jeremiás könyvéből tükröződik Istennek a szomorúsága és csalódottsága. Ha csak néhány fejezet címet vagy igeverset említek, érdemes néhány lapot fellapozni, azt olvashatjuk, a vezetők bűne, Izrael konoksága, az ítélet súlyos lesz, a próféta elsiratja a népet, az egész nép romlott, összeomlás. Vagy a 7. fejezet 23. versétől ezt olvashatjuk, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém és nem arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseitek Egyiptomból, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat idejében küldtem, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Vagy a 7. fejezetben ezt olvashatjuk, ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vagy a 6. fejezetben, hiszen apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek, de nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Csak néhány fejezet cím és csak néhány vers, amit itt Jeremiás könyvéből idéztem, hogy mennyire keserű az, amit Isten mond, hogy milyen szomorúság töltheti el Istent az ő népe láttán, és Istennek mennyi fájdalma van az ő népében, hogy mennyi szomorúságot okozott neki. De ma is mennyi alkalommal megszomorítjuk Istent. És ha megnézitek, Isten a Szentírásban az esetek többségében az ő népéről, az övéiről beszél. Kevésszer esik szó a moabitákról, a filiszteusokról, kevésszer esik szó különböző népekről, vagy éppen a rómaiakról is lehetne sorolni. Kevésszer. Isten az övéiről beszél, az övéit kéri számon, az általuk okozott fájdalmakról beszél. Ahogy ebben a könyvben is olvassuk, Isten a sajátjait kéri számon. Róluk és nekik beszél. És tudjátok, ma is ugyanezt látjuk. hogy magukat hívőknek mondók, hogy mutyiznak, hogy mismásolnak, hogy raklapról leesett dolgokkal seftelnek, hogy az adóbevallásnál ügyeskednek, aztán pályázati pénzekből megszedik magukat, szégyent hoznak Isten nevére, az Úr igéjét nem veszik komolyan, megvetik, és mennyire igaz, hogy már nem is pironkodnak, már nem is szégyenkeznek, annyira megkeményedett a szívük. Néhány nappal ezelőtt egy magánügyben egy ügyvédhez kellett elmennem, és olyan szomorú volt hallani, mert valahogy az helyeződött a szívünkre, hogy amikor a feleségemmel ott voltam, hogy igenis mi számlát fogunk kérni valamiről. És ő pedig mondta, hogy hát nem muszáj számlát kérni. Mi pedig ragaszkodtunk ahhoz. És elmondtuk neki, hogy gondoljon bele, hogy mi lelkipásztorként hétről hétre arról prédikálunk, hogy mennyire fontos, hogy a hívő ember tisztességes legyen. Hogy egyenes legyen. Hogy azokat a dolgokat, amelyeket tesz, az vállalhatók legyenek. És gondoljon bele, hogy a hívő ember az nem ilyen görbe utakat tesz, hanem egyenesen él. És aztán elmondta, hogy mennyi csalódás érte már az egyházakat illetően, hogy teljesen kiábrándult az egyházakból. Aztán mondta neki, hogy hát az egyházból, meg lelkipásztorokból belőlem is ki fog ábrándulni. Na de hát ne a lelkészere, ne az egyházra építse az életét, meg a hitét, hanem Jézus Krisztus szavára. Mert emberekben, talán lelkipásztorokban, talán gyülekezetben, bennem is biztos, hogy nagyon-nagyon sokan csalódtak. Na de hát ne rám építsék az életüket, hanem az igére. Mert abban sosem fognak csalódni. És olyan jó volt bizonságot tenni neki arról, hogy a hívő ember, aki komolyan veszi Jézus szavát, az nem úgy él, ahogy ő felsorolta. És mondtam neki, csak gondoljon bele, hogy egyszer eljön egy Isten tiszteletre, és ott arról prédikálok, hogy fontos, hogy egyenes legyen. És ő pedig tudja, hogy a magánéletemben pedig hogyan cselekedtem. Hát akkor nem érzi majd a különbséget, hogy lelkipásztorként miről beszélek, és magánemberként miről beszélek. Igen, tudjátok, a Krisztusban hívő ember az nem tesz különbséget a magánéletben és a gyülekezeti életben. Nem tesz különbséget a szolgálatokban és a privát gondolkodásban és cselekedetben. A hívő ember, az mindegy, hogy hol van, hogy hogyan él, az Istenhez igazítja az életét. Istenhez. Emlékszem, egy prédikációban olvastam, és az annyira megragadott ez az apró dialógus vagy történet, amikor egy hívő ember dolgozik a munkahelyén, és oda szól a munkatársa, hogy minek dolgozol, nincs itt a főnök. Erre azt mondja, de az én főnököm itt van. Értitek, hogy a hívő ember másképp áll dolgokhoz? Hogy a hívő ember másképpen dolgozik? A hívő ember másképpen beszél? A hívő ember másképpen gondolkodik? A hívő ember másképpen tesz dolgokat, mint ahogy egyébként a világban megszokott? És lehet, hogy ez az ügyvéd kiábrándult, aki egyébként a Szent Imrében végzett, és egyébként katolikus iskolákba járt, lehet, hogy kiábrándult. Na, de hát éppen ez a fontos, hogy ha Krisztus népe komolyan veszi az igét, akkor elkezd hitelesen élni. És elkezdi a szavait is, meg az életét is az Istenhez igazítani. És amit itt látunk Jeremiás könyvében, az pont ennek az ellentetjét látjuk. Hogy a nép a szájával is és a szívével is elkezdett távolodni az Istentől. És ezért olyan keserű az egész könyvnek a hangvétele. És olyan szomorú. És azt láthatjuk, kedves testvérek, hogy megkeményedett Isten népének a szíve, és Isten ellen lázadtak. Ahogy olvashatjuk, olyan döbbenetes, hogy Jeremiás próféta könyvének 44. fejezetében ezt olvashatjuk, nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. Vagy azt olvassuk szintén Jeremiásnál ott a 18. fejezetben. Azt mondja, térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták, nem érdemes. Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megáltalkodott, gonosz szívünk szerint élünk. És tudjátok, a mai napig ilyen az ember. Ilyen. És lázadozik az Isten ellen, és valóban ott, amit a 16. versben olvashatunk, hogy azt mondja, hogy nem engedelmeskedünk. Annyira emlékszem egy történetre, amikor kisgyermek és az édesanya között történt egy ilyen vita. Tudnélik, az édesanya azt mondta a gyermekének, hogy ülj le. A gyermeke azt mondta, hogy nem. De, gyermekem, ülj le! Nem! Tehát az édesanya mérges lett, megfogta a vállát. Gyermekem, már pedig leülsz, és letolta. Gyermek megszólal, már pedig én lélekben állok. Szóval ilyenek vagyunk, drága testvérek. És mennyire igaz az, amit itt olvashattunk, hogy nem engedelmeskedünk neked. És tudjátok, ilyen lázadó, ellenkező, engedetlen szívünk van. Hát ezt olvashatjuk Jeremiás próféta könyvének 17. fejezetében. Csalárdabb a szív mindennél és javíthatatlan. És annyi szomorúságot okozunk Istennek, annyi könnyet ejtett már miattunk. És tudjátok, bevallom őszintén, sose figyeltem föl erre a mondatra, ez ma reggel, amikor készültem az ige hirdetésre, akkor úgy szívem markolt ez a mondat, ez a jeremiási mondat a 14. fejezetből, amit Isten mond Jeremiásnak. Mondd el nekik ezt az ígét. Szememből könnyek hullanak éjjel-nappal, és nem apadnak el. Milyen megindító, nem drága testvérek, hogy ennyi szomorúságot okozunk Istennek, okoz Isten népe az Úrnak, és akkor Isten azt mondja, hogy szememből könnyek hullanak éjjel-nappal. És tudjátok, Isten sokszor szomorú az övéi miatt. Én annyira csodálom Istent, hogy nála nem telt még be a pohár. Csodálom Istent, hogy ennyire végtelenül türelmes. Csodálom, hogy bírja elviselni ezt a rengeteg szomorúságot, amit okozunk neki. Hogy mennyi fájdalom van ebben a világban, amit látunk. Gondoljatok bele, hogy mennyi fájdalom van. A napokban biztos, hogy sokan nyomon követték az amerikai választásokat, és ne értsék félre a testvérek, senki mellett nem fogok most kiállni, de olyan döbbenetes volt, én erről nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy van Amerikában egy cég, aki úgynevezett részszülést csináltat az édesanyákkal. Ez a részszülés az azt jelenti, hogy tulajdonképpen abortálják a gyermeket, de mielőtt megölik, a szerveit kiveszik és eladják. És az egyik elnök jelölt, én nem is akarom mondani a nevét, az egyik elnök jelölt emellett kampányol, hogy ez egy jó dolog. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy szervkereskedelem. És ezt próbálják legalizálni. És gyermekeket hoznak világra ezek az édesanyák, elpusztítják ezeket a gyermekeket, ez a vállalat, ez egy cég. Megnéztem, az éves bevétele, az kb. 250 millió dollár, és a tiszta nyeres 223 millió dollár. És azzal üzérkedik, hogy abortusz, a legnagyobb abortusz klinika egyébként a világon, és azzal üzérkedik, hogy mielőtt megölik a gyermeket, a szerveit kiveszik és eladják. Én nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Lehet, hogy egy újszülöttnek minden vicc új. De hogy ennyi gonoszság van ebben a világban. És tudjátok, kedves testvérek, az, amit itt látunk mi gonoszság, vagy gonoszságok, annál sokkal, de sokkal többet lát maga Isten. Amit csak maga az Isten lát. Mi lehet, hogy csak a jéghegy csúcsát látjuk. De ő mindent lát. Látja ezt az egész gonoszságot, amivel tele van a világ. És Isten könnyeket hullat éjjel és nappal, szemei könnyektől ázott, és nem értem, hogy miért szeret. Ahogy egy csodálatos ifjúsági ének szövege is mondja, miért szeret Isten, miért szeret még? Hogy lehet, miért nem mondja ki elég? Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez, szívem közel. Tudjátok, nem értem és nem fogom fel, hogy mi szeretni való van bennem, miért szeret még? Nem értem, hogy miért nem mondja elég. És ez a remény ebben az ige szakaszban, és ezért van ez a textus kijelölve mára, úgy gondolom, annak ellenére, hogy ilyen kemény szívű, lázadó, ellenkező, engedetlen a nép, ilyen kemény szívű ez a világ, amit látunk ma is, reménység vasárnapján az kell, hogy elhangozzon, hogy Isten nem mondott le az ő népéről. Hogy Isten nem mondott le erről a világról. Mert ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Reménység vasárnapján ez a legfontosabb üzenet. Ő még nem mondta ki, pedig hányszor kimondhatta volna, hogy elég, de az ő türelme, jósága olyan nagy, ahogyan olvashatjuk Jeremiás síralmai könyvének 3. fejezetében, az Úr irgalma nem fogy el egészen. Jósága és kegyelme még nem merült ki. Ahogy a híres, talán többen ismerik, akár az angol, akár a magyar verziót, a híres Amazing Grace című énekben is John Newton 1748-ban megírta, és rádöbbent arra, hogy az Úr irgalma valóban végtelen. Végtelen, kimeríthetetlen, mert ő nem akarja a bűnös ember halálát. És ez a türelem és kegyelem az, amely megtérésre kell, vagy kellene, hogy indítson. Ahogy Pál apostol fogalmaz a Római Levél 2. fejezetében. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istenek jósága téged megtérésre indít. A kérdés az, hogy élünk-e ezzel a végtelen, kimeríthetetlen kegyelemmel, és élünk-e ezzel a drága, reményt adó Jézus Krisztussal. Mert tudjátok, kedves testvérek, ezzel nem csak élni lehet, hanem visszaélni is. Lehet élni az Úr szeretetéből, de vissza lehet élni az Úr szeretetével, ahogyan a népe tette. És adja az Úr, hogy a reménység vasárnapján az Úr indítson bennünket bűnbánatra, indítson bennünket alázatra, elfogadó szívre, és értékeljük azt, hogy nem mondta még ki, hogy elég. Pedig hányszor mondhatta volna? Vagy mi hányszor mondtuk volna már, hogy elég? És Jeremiás könyve tulajdonképpen arról szól, hogy noha Isten haragvó Isten, noha Isten ítélő Isten, gondoljunk csak a múlt hét vasárnapra, ítélet vasárnapjára, Isten mégsem mondta ki még, hogy elég. Mert tudjátok, az életben maradásunknak az áloga nem más, mint Jézus. Jézus Krisztus, akin az ítélő Isten végrehajtotta az ítéletet. És tudjátok, ez a reménységünk, drága testvérek. És két dolgot kell látnunk. És ezt vegyük nagyon komolyan, drága testvérek. Két dolgot kell látnunk, hogy vagy rajtad hajtja végre az ítéletét, vagy elfogadod, hogy helyetted Jézuson hajtotta végre az ítéletet. Óriási különbség. Ez a kettő létezik. Amíg nem fogadtuk el Jézust, amíg nem rendeztük vele a bűneinket, az életünket, addig az ítélet rajtunk van, és bennünket kér számon. De ha rendezzük Jézussal az életünket, akkor elfogadjuk, hogy a mi bűneinket, azoknak a büntetését Jézuson hajtotta végre. És tudjátok, ez a reménység. Hogy az Atya ezért küldte Jézus Krisztust. Mert az Atya az ítéletet végrehajtja. Vagy rajtam, vagy elfogadom, hogy ezt az ítéletet az Atya Jézus Krisztuson hajtotta végre. Igen, drága testvérek, Isten az ítéletet kénytelen végrehajtani, és ezért Isten ezt a két utat kínálja fel az ember számára is. Ezen a mai délelőttön számodra is, ahogy több helyen olvashatjuk, Mózes 5. könyvének 30. fejezetében az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess. És vagy elfogadod, hogy az ítélő Isten az ítéletet Jézuson hajtotta végre, és ez a reménységünk, hogy életben tartson téged is, meg engem is, vagy mindenről tudomást nem véve, hogy a római levélből idéztem, mindenről tudomást nem véve az ítélő Isten kénytelen rajtad végrehajtani az ítéletet. Az ítéletet mindenféleképpen végrehajtja, azt nem lehet megsporolni, de a kérdés az, hogy kin. És ezért szeretnék befejezésül tényleg arról beszélni, hogy válasszátok az életet. Válasszátok azt, hogy az ítélő Isten az ő drága fián, Jézus Krisztuson hajtotta végre az ítéletet. És fogadjátok ezt el, és éltek, és akkor nem mentek ítéletre, hogy fogalmaz Jézus. Olyan szépen le van írva a János evangéliumának 3. fejezetében. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön által a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. De aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött fia nevében. Hogy az 5. fejezetben bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. És tudjátok, van egy hely, amely menedék lehet számunkra. És itt reménység vasárnapján erről a helyről is lehet beszélni. Jézus mögé, a kereszt mögé lehet bújni. És engedd, hogy az ítélő Isten és közéd odaálljon Jézus Krisztus, aki a reménységet hozta. Odaállj a kereszt mögé, és hidd el, akkor élni fogsz. És válaszd az életet, válaszd Jézust, és élni fogsz. És ha mást választasz, akkor azt kéred, hogy az ítéletet Isten rajtad hajtsa végre. És higgyétek el, annak szörnyű következményei lesznek. De aki hisz Jézusban, az nem esik ítélet alá, hanem annak örök élete van, és az ítélő Isten számára kegyelmes Isten lesz. És az meglátja Istennek a másik arcát. Meglátja a kegyelem arcát, a reménység arcát. Mert vannak, akik az ítélő Isten arcát látják, és vannak, aki a kegyelem arcát látja, a reménység arcát Jézus Krisztusban. Ahogy olvashatjuk a római levélben, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy mögöttünk ítélet vasárnapja, most reménység vasárnapja, jövő héten örök élet vasárnapja van. Te vajon Istennek melyik arcát látod? Az ítélő Isten arcát, vagy a kereszt mögül a kegyelem arcát, a reménység arcát, ami Jézus Krisztusban mutatkozott meg? Hát állj a kereszt mögé, és felragyog neked a reménység Istene Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te rámutatsz őszintén arra, és elmondod, nem árulsz zsákba macskát, hogy mindannyiunknak leplezetlenül meg kell állnunk előtted. És te meg fogod ítélni mindazt, ami a szívben van. De hálásak vagyunk azért, hogy ma a reménység vasárnapján éppen arról hallhattunk, hogy noha könnyeket ejtesz miattam, miattunk, éjjel és nappal, hogy mennyi szomorúságot okozunk, te mégsem mondtad ki eddig, hogy elég. Hálásak vagyunk azért, hogy tart még a kegyelmi idő. Hálásak vagyunk azért, hogy ma ezen a délelőttön is szerettél volna megszólítani bennünket. Szeretted volna, hogyha erősödne, gyarapodna a mi hitünk, hogyha közelebb kerülnénk te hozzád. És Urunk, add, hogy úgy tekintsünk reád, mint a reménység Istenére. úgy tekintsünk reád, mint aki valóban azért jött, hogy a bűnös embert megmentse. Köszönjük, hogy ez lehet ebben a világban az egyetlen egy remény. Amen.